címmel olvastam egy cikket a Tengernek Csillaga című lap decemberi számában. A cikk jegyzője Fülep Dániel, harmadéves teológus hallgató, személyes tapasztalatai alapján számol be arról, hogy mit látott akkor, amikor az Istenszülő ikont felkereste Erdélyben. Most Fülep Dániel biológus, Egri Egyházmegyés kispap a rádió hallgatóival is megosztja gondolatait. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Több helyen is lehetett olvasni róla, illetve hallani arról, hogy Gyergyó Szent Miklóson egy Szűz Mária kép könnyezik. Gyergyó Szent Miklósra ellátogatott Fülep Dániel, harmadéves teológus hallgató is. Vele beszélgetek erről a képről, illetve arról, hogy mi indította előt arra, hogy felkeresse ezt a képet.
A Gyergyó Szent Miklósi könnyező szűzanyáról október elején, sőt szeptember végén hallottam elsőként, és amikor az első hírek elérkeztek hozzám, hát először is nagyon-nagyon nagy érdeklődéssel és nyitottsággal fogadtam azt, amit hallottam, és hát minél több mindent hallottam, annál erősebben éreztem a késztetést arra, hogy nekem is el kell oda mennem. Segített az ebben való megerősödésben az is, hogy számomra feltehetetlen tanúknak a beszámolóit hallottam meg, beszélgettem egy ízben azokban a hetekben Ivancsó Istvánnal, aki a Nyíregyházi Teológiai Főiskolának a tanára, görögkatolikus pap, aki a saját élménybeszámolóját osztotta meg velem. Aztán hallottam hírét, hogy október elején a nyíregyházi szeminárium növendékei Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi megyéspüspök atyával együtt ellátogatott Gyergyó Szent Miklósra. Hát ezek után nem volt semmi kétségem afelől, hogy útnak indulhatok bátran, hittel és bizalommal. Vonzást éreztem, és a tájékozódásom is csak megerősített abban, hogy elinduljak.
Októberben ment el Gyergyó Szent Miklósra, október a szűzanya hónapja. Tudatosan választotta ezt az időpontot?
Az időpont választásában mindenek előtt az határolt be, hogy hát én szeminarista vagyok, akármikor emiatt sem tudok útnak indulni. Ugyanakkor két héttel azután, hogy biztos tudomást szereztem könnyezésről, október 23-át követő napokban, hát néhány napos szemináriumi pihenő időnk volt, és akkor alkalmam nyílt, hogy útnak induljak, rögtön ki is tűztem az utazást. És hát amikor ezen én már túl voltam, hogy elhatároztam, hogy indulok, utána döbbentem rá, hogy hát október 23-a Kapisztrán Szent Jánosnak a napja, amely 1456-os Nándorfehérvári diadalnak és az 1956-os forradalomnak egyaránt az emléknapja. Tehát egy olyan nap, amikor a könnyező szűzanya vigasztalására hálaadó és engesztelő imádságot folytatni különösen is szép és üdvös. Tehát úgy éreztem, hogy ezen a napon nem csak azért kell útnak indulnom, mert most tudok a leghamarabb elindulni, hanem azért is, mert ezen a napon, október 23-án engesztelő imádságot kell, hogy folytassak a könnyező szűzanya előtt, a Szent Korona népeiért, Regnum Marianumért, a magyarságért, népünket és nemzetünkért. Tehát az időpont választás ilyen formán alakult, és ezért örültem, hogy aztán alkalmam is volt ezekben a napokban.
Gyergyó Szent Miklóson hol található ez a Mária kép?
Mindenek előtt a hallgatók számára megemlíteném, hogy Gyergyó Szent Miklóst Regnum Marianumnak a keleti végein kell keresnünk. Erdélyországnak a mélyén, Hargita megyében találjuk ezt a települést. Gyergyó Szent Miklóson egy picinke kis templomban találjuk meg az ikont. A templomocskának története mindenképpen érdekes. 1808-ban leégett egy fatemplomocska, egy görögkatolikus fatemplomocska, amiben ez az ikon még az ikonosztázionban foglalt helyet. Csodálatos módon azonban ez az ikon túlélte a tűzvészt, csak úgy, mint az ikonosztázionnak a keresztje. Ma mind az ikon, mind pedig a kis kereszt megtalálható a templomban. Aztán jó sok idővel később, a 900-as évek közepe táján sikerült újjáépíteni a templomot, akkor már kőből építkeztek, de csak nagyon rövid ideig volt a görög katolikusoknál, mert sajnos elvették a görög katolikus közösségtől a templomot, és azóta a román ortodox egyháznak a kezelése alatt áll a templom. A templomocskában a Mária ikont érdekes módon az oltárra erősítették fel. Ez ortodoxok körében is ritkaság. Valószínűleg ez a döntés összefüggésben van azzal, hogy a képnek egy ilyen hát csodával határos előtörténete van. A képet tehát az ikonosztázion mögött található oltárra erősítve találhatjuk meg a jelenleg hát ortodox kezelés alatt álló, eredetileg görögkatolikus templomocskában, a településnek a peremén.
Mikor kezdett el könnyezni ez a szűzanya ikon?
A Gyergyószent Miklósi ikon ebben a kis templomocskában, amiről az imént meséltem, 2008. február 17-én kezdett el könnyezni. Elmondás szerint éppen szent liturgiát tartottak a templomban, ez vasárnapra esett, február 17-e, amikor hát helyi idő szerint 3:45-kor az ikon Mária arcának a jobb szeméből egy könycsepp gurult ki, és hát indult lefelé. A parókus atya rögtön észrevette ezt, és jelezte rögtön a kántornak, jelezte a jelenlevőknek, akik már az első percekben nyomon kísérték a csodálatos eseményt. És nem sokkal később a könnyezés egyre bőségesebbé vált. Szakadatlanul tart február 17-e óta a könnyezés. Szerdán, pinteken és vasárnap bőségesebben árad a könny az ikonocskán Szűz Mária szeméből, és még eddig soha nem apadt el. A könnyezés időpontjával kapcsolatban nagyon érdekes dolgokat találunk. Az ortodox naptár szerint, ha nem is, de a római naptár szerint annál inkább figyelemre méltó ez a nap. Rögtön fellapoztam a direktóriumot, és hát kerestem, milyen nap is ez, amikor tudomásomra jutott a dátum. Február 17-e nagybőjt második vasárnapja volt számunkra. Ami még érdekesebb, hogy a római naptárunkban ez a nap a Servita rend hét szent alapítójának az ünnepe. Na most a Servita rendet 1240-es években a fájdalmas szűz tiszteletére, szűzanya szolgálatára alapították. Tehát a könnyezés a Servita szent alapítók ünnepén kezdődött el. Tehát nem egy olyan napon, ami az ortodox naptár szerint kiemelkedően Máriás, hanem a római naptár szerint egy ilyen érdekes összefüggést találunk. Tehát ez egy nagyon érdekes motívum, én azt hiszem.
Mit ábrázol ez a kép, kik láthatók rajta?
Az ikon, amelyről beszélgettünk, egy egyszerű művészeti kivitelű ábrázolás. Olvasat szerint a játszó kis Jézus látható rajta, akit egy kedves magyarázat szerint édesanyja épp hogy felkapott az ölébe, hogy le tudják őket festeni. És a csöpnyi Isten gyermeknek még az egyik szandálkája is lóg a lábán. A jelenet mégis mennyei látványt nyújt, mert a szűzanyát és a karján ülő szent fiát két angyal veszi körül az ikonon. Tekintettel arra, hogy a könnyezés február 17-én kezdődött el, ami a Servita rend hét szent alapítójának a napja, bennem megfogalmazódott az, hogy a képen valójában a fájdalmas szent szüzet látni könnyezve. Aki túlcsorduló fájdalmát láttatja velünk, aki a karon ülő gyermek Jézus bemutatásakor hallja Simeonnak a jövendőlését, hogy tör, járja át az ő lelkét. Ilyen összefüggésben úgy látom, ez az én személyes élményem, hogy az Isten szülő szűz a gyermek Jézussal, ez az ikon egyúttal talán erre a fájdalmas jelenetre is utal.
Ez az ikon, ez állandóan látogatható, megtekinthető?
Így van. A kis templomocskával szemben találjuk az ortodox parókiát, ahol lakik a parókus a családjával. Paul Dumitru-nak hívják az ortodox atyát. Nagyon nagy szeretettel fogadnak minden betérőt, és a látogatókat szívesen bevezetik a templomba. Amíg én ott voltam, rajtam kívül is, hát nagyon-nagyon sok zarándokcsoport érkezett a képhez.
Az ortodox atyák hogyan fogadták ennek a könnyezésnek a tényét?
Nem sokkal azután, hogy a könnyezés elkezdődött, rá talán egy hétre, már felvették a hivatalos jegyzőkönyvet, tehát a könnyezést követő vasárnapon történt ez. Megindult a püspöki kivizsgálás. Az ortodox egyházi hatóságok azonban nem kezdeményeztek vegyészeti analízist, és nem is verték nagy dobra hivatalosan ezt az eseményt. Álláspontjuk szerint valaki vagy elhiszi, hogy csodáról van szó, vagy pedig nem hiszi el, és hiába is végeznének bármiféle tudományos vizsgálatot. Meggyőződtek arról, hogy ami történik, az hiteles természet fölötti esemény, és hát úgy döntöttek, hogy ezt ők nem támogatják analízissel. Tehát alapvetően pozitív tudomásom szerint az ő hozzáállásuk. Ez bizonyítja az is, hogy a látogatást lehetővé tették, és hát nyilván ellátták megfelelő instrukciókkal a parókus atyát. Bárki, aki érkezik, beléphet a templomba, odaléphet az ikonhoz. Tekintettel arra, hogy a kép templommal együtt az ortodox egyháznak a kezelésében van, ezért katolikus egyház részéről nem is várható, hogy hivatalos megnyilatkozást halljunk. Én azonban személy szerint el tudom mondani, amit én magam tapasztaltam.
A gyergyószentmiklósi könnyező szűzanyai korról beszélgetünk Fülep Dániel biológussal, az Egri Egyház megyekés papjával.
A katolikus egyház a csodákkal nagyon óvatosan bánik, hosszú folyamat eredménye, még például egy szentélyavatási eljárásnál is bebizonyítják, hogy valóban történt-e például csodás gyógyulás, valamilyen csoda. Ön teológus hallgatóként, tehát ahogy már mondta, jelen volt, látta ezt a képet. Önt hogyan érintette ez meg, vagy mint biológia tanár, biológus is, tehát a természettudományokban jártas szakembert is kérdezem.
Való igaz, a csodák természet fölötti voltának az igazolása az mindig egy fontos kérdés, illetve hát igazolása, illetve hát megerősítése ebben, illetve az abban való megerősítése az egyháznak, hogy elfogadhattunk egy eseményt ténylegesen természet fölötti eredetűnek. Ebben az esetben a katolikus egyház a protokolláris eljárásait nem tudja lefolytatni, tekintettel arra, hogy a csodás esemény helyszíne egy olyan templom, amit hát az ortodox közösség használ, ez ő fennhatósága alatt áll. Ha hivatalosan nem is, de azért más módon mégis kaphatunk katolikus részről is megerősítést. Hát ha arra gondolok, hogy a görög-katolikus hajdúdorogi megyés püspök Kocsis Fülöp a nyíregyházi szeminárium növendékeivel és elöljáróival is ellátogatott már a képhez, illetve hallottam, hogy a nyíregyházi görög-katolikus főiskola professzorai is ellátogattak már a képhez. Számomra, személy szerint számomra ez egy eléggé megbízható megerősítés. Azzal együtt, hogy azt is azért fontos megjegyezni, hogy bár minden esetben alá kell vetnünk magunkat ilyen esetben az Anyaszentegyház hivatalos állásfoglalásának, mégis ez nem zárja ki azt, hogy a saját hitérzékünk, legjobb tudásunk, legtisztább lelkiismeretünk szerint mi magunk esetlegesen ne alakítsunk ki álláspontot. Sőt, jellemzően a Krisztus hívőknek a viszonyulása egy-egy csodás eseményhez mindig megelőzi az egyház hivatalos állásfoglalását. Én magam azt mondhatom, hogy katolikus keresztény magyar hívőként, mint olyan személy, akinek hát némi kicsiny természettudományos előképzettsége is van, mint teológus hallgató, mint kispap. Az Anyaszentegyház minden esetleges hivatalos megnyilatkozását minden esetben elfogadva, személyes hitérzékem, legjobb tudásom, legtisztább lelkiismeretem alapján, mint szemtanú, így mondom, hogy az én meglátásom szerint a karján a gyermek Jézus tartó gyergyószentmiklósi istenszülő Szűz Mária ikonjának a könnyezése nem magyarázható természetes úton. Minden általam eddig felismert és megvizsgált körülmény, valamint a zarándoklaton tapasztalt dolgok és események, amit láttam és ami bennem lezajlott, erre a következtetése vezetnek engemet, hogy egy természet fölötti eredetű csodás megnyilvánulásnak fogadjam el a történést.
Ahogy már említette, hogy ezek a könnyezések folyamatosak és legördülnek az arcról, könnyek ezek felfoghatóak, hogy néznek ki, vagy elfolynak, vagy megszilárdulnak?
A könnyek jól láthatóak, áttetszőek, tehát teljesen könny benyomását keltik, kissé olajos tapintásúak és túláradóan finom, átható illatúak. Anyaguk a műronra, a keleti olajra emlékeztetnek, de annál sokkal finomabbak. Emlékeztet talán a rózsára, a tömjénre is a könnyek illata, de én azt mondom, hogy annál is áthatóbbak a könnyek illatukban. Na most a könnyek a teljes jobb szemből áradnak függőlegesen lefelé Mária arcán, átcsorognak az ő kezén és a kisdeden. Edényekben azonban nem fogják fel őket, bár az első 2-3 hónapban olyan bőséges volt a könnyezés, hogy az oltályterítőt azt szabályszerűen áztatta. A könnyeket azonban fel lehet olyan módon fogni, hogy az atya kérése a kép keretéhez, az ott összegyűlő könnyhöz hozzáérinthet egy-egy kendőt, és akkor az, amit magába szív, azt ilyen formán el lehet vinni. Egy-egy ilyen módon felítatott könycsepp hosszú hetekig olyan túláradó illatot áraszt, ami semmihez nem hasonlítható. Nejlontasakba zárva is átható ez az illat. Nagyon különös tulajdonsága ez könynek.
Ahogy már előbb is említettük, hogy a katolikus egyház óvatos a csodákkal, és az anyaszentegyház hivatalos megnyilatkozásának alá kell vetni magunkat is. Úgy fogalmazott, hogy itt természetfeletti jelenségről van szó. Milyen jelekből vonta le ezt a következtetést?
Az én személyes meglátásom ez, amit, mint említettem, természetesen az egyház minden ide vonatkozó esetleges megnyilatkozásának alávetek. Én ezt az ikont teljes közelségből láttam, néhány centire meg tudtam közelíteni, mind előről, mind pedig hátulról. Az ikon körbejárható, egyébként az ikonosztázionhoz, ahogy oda léphetünk, nem csak a réseken keresztül lehet ellátni az oltárig, ahogy elhúzza Pavul atya a függönyt, hanem hát az oldalajtókat kinyitja. A nőket hát az ortodox szabályoknak megfelelően csak a kapuig, de oda el lehet lépni. A férfiak be is léphetnek az ikonosztázion mögé, és megkerülhetik az oltárt. De most ennek köszönhetően, tehát az ikont közelről is, előről, hátulról egyaránt én is meg tudtam tekinteni. A táblakép, amiről szó van, hát fa felületen található. A képnek a hátulja festetlen, kezeletlen, egyszerű, sima felület. A faltól körülbelül másfél méterre. Tehát szó nem lehet arról, hogy bármiféle átnemvesedés következne be. A kép körül egy igen széles peremet találhatunk, ami hát kizárja azt, hogy bármi esetleg fölülről tudna rácsöppenni, egyébként pedig semmi nem csöpök fölötte. A kép teljesen száraz, ugyanakkor egyetlen egy pontból áradnak a könnyek. Ez kizárja azokat a feltételezéseket, hogy itt a pára csapódna ki a táblaképen, hát akkor nem csak ezen a képen kellene kicsapódnia, hanem az egész felületen talán, és hogy lehet az, hogy a nyári hőségben is ez megtapasztalható. Akkor a könnyeknek az állaga, illata olyan tulajdonságokkal bír, amit említettem, hogy túláradó illatú, hogy finom, lágy tapintású, ami hát kizárja azt a elhamarkodott nézetet, hogy hát ez lehet gyanta kiválása is, hát egy több száz éves száraz fán éppen egy pontból, hogy áradhat ki olyan gyanta hónapokon keresztül szakadatlanul, aminek hát az összes tulajdonsága minden csak nem a gyantára emlékeztet. De legfőképpen a természet fölötti voltára személy szerint engem az enged következtetni ennek az eseménynek, amit kivált az emberben, és amilyen hatást gyakorol arra, aki oda lép hittel és imádságos lélekkel. A legnagyobb bizonyíték és az igazi természet fölötti csoda az, ami az ember szívében és lelkében végbe megy, hogyha a szűzanyának a néma de annál beszédesebb könnyezését tekinti. Paul atya és Sára, az ő felesége, mély alázattal, imádságos lelkülettel végzi a szolgálatát. Látom, hogy tehát rájuk milyen hatást gyakorol a képkönnyezése. Ami engemet illet, engemet is mélyen megérintett és mélyen átalakított, bűnbánatra, imádságra indított. És mindazok, akiket láttam, amíg ott voltam, akik elzarándokoltak a képhez, és hittel közeledtek, és mindazok, akik előttem jártak ott, és beszélgettem velük, mindenki ugyanerről számol be. Számomra a természet fölötti voltáról ez az egyik legmeggyőzőbb bizonyíték, mert az, ami bennünk végbe megy, megtérés, a hit erősödése, az az igazán természet fölötti.